Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Mennyire drága Koppenhága és környéke? Nos, egy üzleti vasárra, amikor elmentünk, négyen voltunk, és 120 ezer forintnyi összeget fizettünk, ennyi volt a számlán, egy közepes vendéglőben. Ez elég durvának tűnik, de általában minden drága a skandináv országokban. Norvégiában, amikor voltam, 500 millió forintnak megfelelő összegért árultak egy abszolút semmi extra lakást, de hogyha valaki igényesebb, akkor 1 milliárdot kell leszurkolni a forintban, hogyha akar a kikötőben, Oszlóban egy jó kis lakást. És a norvégok azt mondják, hogy Dánia nagyon olcsó. Az biztos, hogy ehhez az árszinthez képest kicsit alacsonyabb a dán árszint, de még így is nagyon-nagyon-nagyon magas áron lehet csak Koppenhágában lakást vásárolni, és a lakásbérlés is viszonylag drága. Nagyon sok magyar lakik itt, sokan bérelnek lakást, viszont a fizetések, illetve a szociális ellátások rendkívül magas szintűek és jók, és sokan átmennek Malmöbe vásárolgatni, és aztán visszajönnek ide dolgozni Koppenhágába. Tehát minden drága, még az ásványvíz is. Koppenhágának a fő negyedébe, az egyik kis csatorna mellett nagyon csinos kis ilyen színes házak vannak, rendkívül jól néz ki, és hát kértem egy ásványvizet, de nem egy exkluzív étteremben, egy olyan helyen, mint ha mondjuk a Petőfi Sándor utcában egy ilyen középkategóriás helyen kérnék egy üveg ásványvizet. Hát átszámolva 2200 forintot fizettem, úgyhogy még a buborékokat is egyesével szopogattam el, de csapvizet is lehet kérni, 800 forint egy 2 decis pohárban csapvíz. Úgy látszik, hogy a turisták igényeinek megfelelően még a csapvizet is eladják. A lakásbérlésről általában annyit, hogy egy viszonylag új építésű kisebb lakás 400 ezer forintért bérelhető havonta. Ha közelebb a centrumhoz szeretnénk lakni, akkor 800 ezer forintot kell leszurkolnunk havonta. És hát azért párosul a jó fizetés cserébe ezekért a magas árakért. Például egy kezdő tanár azért megkeresen 2 millió forintot havonta, hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keresett, akkor 2 millió 2-t is, tehát a 1,5 milliót még az is, aki nem feltétlenül a legjobb bizonyítvánnyal végzett. Amikor készítenek különböző felméréseket, akkor mindig kijön az, hogy a skandináv országok lakói, például a norvégok vagy a dánok nagyon boldogak, és hát Dánia mennyire boldog hely. Igazából nem ismerem a metodikáját, meg a módszertanát ezeknek a kutatásoknak, de hát az biztos, hogy az egészségügyi, meg a jóléti, meg az oktatási mutatók azok viszonylag jók, de hát azért látom azt, hogy télen a dánok jelentős része egy picit depressziós, és hát nem is csodálom, amikor elképesztően szörnyű az idő, meg hát állandóan sötét van, akkor azért nem feltétlenül virgonckodnék annyira, meg hát azért nézzük meg, hogy a skandináv területeken azért jó sok alkoholista van, legyünk őszinték, tehát Finnországban is nem véletlen az, hogy nem lehet egy normál boltban alkoholt kapni, hanem csak speciális boltokban, tehát ott azért az alkohol az veszélyes történet, tehát amikor a boldogságot nézegetjük, akkor azért tényleg érdemes ott lenni és a helyeket is megkérdezni. Tehát ezzel együtt a skandináv országokban kétségtelen, hogy a helyzet nem rossz a szociális ellátást illetően, és hát nyugodt helyekről beszélünk. Dánia is szép lassan, de minden működik, adósságok nincsen, jó az üzleti klíma. 5,5 millióan vannak a dánok, rengeteg segélyt osztanak, és egy munkahét 37 órából áll, lassan, kényelmesen dolgoznak, tehát itt sem olyan rohanós a dolog, de nagyon precízek egyébként. És rengeteg mindent adnak el, főleg a németeknek, hogy Németország egy fontos piac a dánok esetében. És az alapesi legelők szerintem Ausztriában jobbak, nem beszélve Svájcról, mégis a mezőgazdaság elég erős. Ami viszont nekem nagyon furcsa volt látványra, hogy amikor Koppenhágában sétálgattam, a vásárlók nagy része kendőt viselő hölgy volt, és azt mondják, hogy 600 ezer a bevándorló, aki itt él, hát sokkal többnek érezni. Hát nem tudom, azért, mert ők mindig mozognak, vagy azért, mert azokon a helyeken fordultam meg, de hát azért azt észre lehet venni, hogy nem egy tipikus szőke dánról van szó. Az egyik barátom, aki szintén itt lakik, elmesélte, hogy neki is van egy osztálytársa, aki havonta kap nagyjából 450 ezer forintot, és lényegében az elején egy kicsit tevékenykedett, dolgozgatott, és most már a szociális ellátások haszonélvezője. Hát széles skálán mozog egyébként a dán korona átváltása, legalábbis forintra. Amikor Koppenhágába megérkezünk, akkor nagyon érdekes, hogy hát rengeteg török van itt, afgánokkal, irániakkal találkozunk. Egyébként a hivatalos célja az volt régen a dán kormánynak, hogy egy kicsit frissítse a vért, de hát ez csak cél maradt, mert a bevándorlók főleg egymás között házasodnak, úgyhogy például dán török Frigyről én nem nagyon hallottam kint, tehát lehet, hogy csak kevés az információm. Sokan egyébként be tudnak illeszkedni, munkát kapnak, akik meg nem, azok segélyekből próbálnak éldegélni. El kell menni dán iskolába, ez nagyon fontos követelmény, és pontokat lehet szerezni, például az átképzésnél, meg a nyelvet és etikát lehet tanulni, azért is pontokat kapnak, úgyhogy nagyon érdekes. Hozzáteszem, ritka a bűnözés Dániában, de mesélte az egyik tanár, hogy ellopták az iPhone-ját, amikor ilyen átképzési meg etika órát tartott. Hát legközelebb már be se jött, mondta, hogy nem akar tanítani, elmegy inkább valahova vidékre, mert nem tudja azt a sokot kiheverni, hogy ott hagyta az iPhone-ját az asztalon, és amikor visszament, akkor már nem volt ott. Dániában keményen büntetnek, hogyha a rendőr valami szabálysértést figyel meg, és nagyon érdekes, hogy például ott nem lehet csak úgy befizetni valakinek a számlájára a pénzt, csak a saját pénzére fizethet bárki, és aztán ugyan onnan lehet tovább utalni, onnan lehet átutalni. Úgyhogy minden jól működő rendszernek úgy tűnik megvan az a hátránya, hogy hát bonyolultá válik a rendszer. Az biztos, hogy nyitottak a különböző kulturális dolgokra a dánok, az emberek befogadóak, énekelnek, táncolnak, mindenféle fesztivállal találkoztam itt Koppenhágában, és hát tényleg nagyon toleránsak voltak a dánok, és a turisták ott kóvályoghattak a különböző rendezvények közepette, csak néha a közepén jöttem csak rá, hogy éppen hol vagyok. Szóval senki nem botránkozik, meg elfogadják a dolgokat, és mondom, hogy mennyire toleránsak, azt mutatja, hogy még egy ilyen belső önkormányzattal rendelkező negyedet, a Krisztiániát is létrehozták, és ott engedik azt, hogy a speciális szabályok olyanok legyenek, hogy például a füves cigit is engedik, és olyan helyről beszélünk egyébként, ahol mondom, iskola meg óvoda is van, tehát járnak, születnek gyerekek is, és mégis gond nélkül működik ez a rendszer. Érdekes egyébként, hogy milyen a dán parkolási rendszer. Minden betű fontos, mindent el kell olvasni a táblán. Ha van egy P betű, akkor még gyakran 3-4 sorban mindenféle kikötést látunk alatta, és azt mind értelmezni kell. Hát lehet parkolni, de csak akkor, ha kedv van, és ha nincs állami ünnep. De ha igen, akkor nem. Lehet, de csak reggel 6 és 9 között, és akkor, ha valakinek van B licensze. Nagyon sok tábla mellé, ilyen parkoló tábla mellé magyarázó szöveget írnak, úgyhogy egy idegennek nehéz Koppenhágában bárhol is leparkolni a városba. Ez a mellékjelezés, a pluszirogatás egyébként nagyon jellemző a dánokra. Még az autópályákon is vannak ilyen plusz dolgok, ilyen értelmezések. Láttam a pályákon is táblákat, és akkor még dánul 3 sort aláírtak. Úgyhogy nem egyszerű. Bár hozzáteszem, hogy a dánok vezetnek, szerintem kell is ez a külön kiírás. Az amerikaiaknál is nagyon sok helyen kírják, hogy ebből a sávból balra kell kanyarodod meg, itt jobbra fordulhatsz, és szépen felírják az aszfaltra, hogy mi is a szabály, vagy mit kell csinálni. Mindenhol fizetni kell Dániában a parkolásért, még a legeldugottabb kis településen is a legelő mellett találtam valami parkolótáblát, meg fizetőautomatát, és hát igen drága a parkolás. Érdekes, hogy amikor legutóbb ott jártam, akkor azt mondták, hogy évtizedek óta nem volt ennyire meleg, és hát akkor volt olyan 23 fokos hőmérséklet. A koppenhágaiak 30-40%-a biciklivel jár dolgozni akkor is, amikor esik az eső, ősszel, tavasszal is, hát még talán télen is. Persze azért tudni kell ehhez, hogy vízszintes a terep, tehát nem kell nagy szintkülönbségeket leküzdeni, úgyhogy hiába fúj a szél, meg esik az eső, de legalább nem kell hegyre felkaptatniuk. Nagyon sok bicikli utat építenek, és errefelé nem az a divat, hogy na húzunk egy sávot, és megvan az út, hanem tényleg elkülönítik rendesen tereptárgyakkal is, vagy kis felemelt valamivel, vagy buckákkal a járdáktól és az autóktól a bicikli utakat, úgyhogy mindenkinek marad még elég hely. Könnyen lehet közlekedni a kerékpárúton, és hát meg is szokták már a kerékpárosok, van az egésznek kultúrája. A másik dolog, hogy nem lopják el a biciklit, hogyha valaki nem zárja le. Rengeteg lezáratlan kerékpárt láttam, és mondták a helybeli ismerősök, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy valaki elvigye a másik kerékpárját. Koppenhága furcsa negyedéről, Krisztiániáról már meséltem említés szerűen önöknek. Nos, olyasmi, mint hogyha a 70-es években a hippi negyedbe elmentünk volna. Sokan azt mondják, hogy hippi központ, de egy picit több annál, mert hogy van koncertpavilon, kulturális rész, még egy kis mini óvoda is, 8-10 bódi, ahol emléktárgyakat árusítanak, rengeteg kis kocsma, szabad a bejárás, csak külön önkormányzata van, és az önkormányzaton belül van még két kisebb önkormányzat, mindegyik viszonylagosan független. És itt nem csak 40-es vagy éppen 50-es éveiket taposó hippik élnek, hanem családok laknak. Egyik ismerősöm kislányának is van olyan osztálytársa, aki itt született, és hát ugyanúgy eljár rendes iskolába. Még mini óvoda is van, mint említettem, ki sem kell menni a falak közül, de azért jobb iskolákban már azért bejárnak a falakon kívülre a gyerekek, de itt ellaknak és jól érzik magukat itt a kísérleti kis negyedben. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!